Jaj, tényleg jobb lenne, vannak helyek, de...
Későjövök
időnket. No, örülök, hogy azért erre a témára ilyen sokan összejöttünk. Vannak itt jogászok is, akik jobban érdekel, vagy jobban értik a témát, talán nem is az. Nagy szeretettel köszöntöm Vasad Éva alkotmánybírót, aki eljött hozzánk, hogy ezt a témát, ami hát a mai társadalomban igen erősen feszélyez még átlag embereket is, a erkölcsnek az összefüggése, és az, hogy hogy lehet ebben a státuszban megmaradni kereszténynek, erkölcsösnek, és még...
Köszönöm szépen a megtisztelő meghívást, aminek nagy örömmel lettem elege. Hát felvázolnám tulajdonképpen.
Jó lesz?
Jó lesz. Azt hiszem, ha hallják, akkor jó lesz.
Megbeszédnél fogjuk látni, hogy...
Igen, szóval nincs nagy hangom, úgyhogy az érzékető, ezért talán lesz. Felvázolnám, hogy tulajdonképpen foglalnám össze a címbeli felvetésekre azokat a gondolatokat, amit szeretnék elmondani. Tulajdonképpen női jogász létemre többször kapom azt a kérdést, hogy nő a pályán, hogy át megkülönböztetést. És egyáltalán hogy jut el egy nő ilyen pályán erre a csúcsra is, ami a legfelső. Erről beszélnek csak éppen azért, hogy bemutassam, és a választ megadja meg a kérdésre. Tulajdonképpen egy téma arra a kérdésre adna választ, amit atya is felvezetőjében mondott, és ott hangoztatott bírói függetlenség mellett, elfogulatlan és objektív bíró életében lehetséges-e, jelen van-e a bíró meggyőződése, és egyáltalán az a felfogás. Hát az első részben röviden csak annyit, hogy csak azért, mert az én korosztályomban ő a jogi pályán az kuriózum volt, hanem azért, mert hivatásként én a pedagógusi pályát éreztem igazán, és tulajdonképpen a képzőművészet terület, ami vonzott. Tanító joglevéllel a zsebemben, így jutottam el a joghoz, ahol egy névirány segítéssel azért mégis bekerült. Már-már megismertem és megszerettem és felfedeztem a szakmam, hogy hát ügyvédi pályát. Akkor jött 56, és ahol így voltunk, tehát az a generáció vagyok, akik ebben szedtek, tehát a forradalom után még inkább, hát nehéz volt a végzés. Végül is bekerültem egy ügyvédi munkaközösség női jogászként. Hogy mennyire nehéz volt ott úgy meg, végül is kollégának ismerjenek el, ennek számtalan mutatója és részlete volt, amivel most nem mutató. Én, hogy a pályára állni is nehézséget jelent. Amikor az ügyvédjelölti idő után a szakmai szakmában bíróként működött, elismerve a szakmai tudását, azt, hogy abban a világban ott családról is ugyanaz az álláspont, tehát teljesen egyértelmű volt, hogy gyerekek mellett ügyvédnek lenni. Van, akinek sikerült, én úgy éreztem, kerültem bankhoz jogtanácsosként. Akkor aztán végül mégis pályára állhattam, és 29 évet, már 80-as évek vége, első nyűsdés, a különféle sok leosztások, ki mit, hogy fog csinálni, és valahogy nekem ebből úgy eleget köszönni, amikor társaság, és hát férjemet bíróvá. Végül is engem is meghívtak, hogy így segítsem az induló munkát, az alkot. Ott tulajdonképpen 1900-ben vehettem nagy ügyekben megtanultam a szakmát. Azt a fajta más jellegű gondolkodást a jogi szakmában, ami csak itt létezik, olyan síkot, amikor elvi összefüggéseket kell teljesen egyértelműleg. Nos, 99. Egyrészt az első az alapító atyák mondása, akkori szituáció felvetődött a gondolat, hogy európai szerepel nem is egy aktuális. tény, hogy én tulajdonképpen a szakmai gyakorlatként itt is meg ítéltettem jel kapcsán. És tulajdonképpen itt jutok elő számára eljutni ide, mindenki számára is, de egy nő számára sikerként könyvelhetően jól visszanéztem. Rájöttem arra, életem miértjeinek. Azért volt szükség, hogy a férjemet megismerjem. Aztán nem lehettem ügy. Ennek köszönhettem, hogy meghívást ismerte ezt a módtamat, és ezt a szakcsebben kért, hogy segítségére legyek. És még egy. Akkor alkotmányszerés terelte az utat. Nyilvánvalóan oka van annak, hogy engem. Ha ez így van, akkor adatot, amit itt megtartom. Most röviden ezt csak azért mondtam el, hogy élete során ezeket a hargabetüket, meg ezeket a kics megpróbálja a helyén megvizsgálni és elemmel kivárni, rájön arra, hogy minden. Amikor én a bírói talált magamra öntöttem, a felelősséget, sikerült őket kiválasztani. Úgyhogy ennek a felelősségnek a tudatában. Most ahhoz, hogy megértsük, hogy az alkotmánybíró ilyen skálán tud mozogni, és egyáltalán alkotmánybíróság bíróság annyiban születi döntéseket hoz, szerkezete a rendelkezési rész és az indokolás, de más, mint a rendes bíróság, nem is tartozik a rendes bíróság szervezeti körébe. A rendes bíróság ugyanis minden esetben felek, ügyfelek konkrét ügyeiben, konkrét konfliktusaiban, vagy ebben a körben bír, mintén rendelkező rész és indok. A alkotmánybíróság soha nem konkrét ügyet dönt. Itt a jogalkotó által létrehozott jogszabály egészét vagy részszövegével vagy elveivel. Tehát érezzük azt, hogy itt nem a konkrét ügyfelek ügyeit intézi el, eltekintve az, de lényegében hasonló. Tehát ezt a jogszabály-alkotmány viszonyt dönti el minden, nem csak a rendelkező részében, teljes indokolásával együtt mindenkinek be kell tartani. Ez tehát egy közjogi intézmény. Most mi a bíró szerepe? Az alkotmánybíróság indítvány alapján jár. Mindig egy-egy bíró kapja. Előadó bíró az első bírája az ügynek, tehát szabályhelyet és alkotmányossági problémáról döntést hozza maga tervezetét, mindezt az általa helyesnek ítélt döntést a többieknél megvéd, hát azon igyekszik, hogy ellenvetéseket, kritikát, módosítási javaslatokat odáig vigye el, amely saját szakmai szempontjából képes elfogadni és beépíteni a határozatot szó többséggel hozzák nem. Tehet a bíró, ha például nem sikerül megvédeni azt. Vagy létrejön egy többségi határozat, de azzal neki, hát milyen eszközei van. Először is visszaadhatja az ügyet, ha úgy érzi, hogy nem tud többségi támogatásával. Következmény nélkül visszaadhatja, más bíró fogja elbírálni, és a kisebbségben maradt véleményét hasonlóan más előadó által előtt erejében a kisebbségben maradt véleményét úgynevezett különvéleményben megfogalmazhatja. Különvélemény tehát a döntéssel szembeni másik álláspont. Tehát, hogyha a döntést elfogadja, úgy érzi, hogy más logikai menetben, más érvrendszerrel, vagy más hangsúlyokkal kellett volna indokolni, akkor párhuzamos indokolást függő megnyilatkozás azonban nem bír közben. Arról tájékoztatja a közvélemény, van más álláspont is, illetve hogy milyen szinten vitatkoztak a döntés. Ezek a külön megbírók nagyon jó. Azt a fajta töbletet, ami egy mellett megszülethet. Persze nem kisem, de ha nyomon akarjuk. Ezek előre bocsátása után néhány első csokor, amivel hát bemutatni tulajdonképpen az alkotmánynak az élet szóló hát rendelkezéseivel függ össze. Már 1990-ben meghoztam a bíróság az egyik legnagyobb horderei döntését a halálbüntetés eltörléséről.
Magasabb.
és eltörléséről szóló határozat volt a Tibet. Ugye már a levegőben volt ez a kérdés, mert hiszen nemzetközi egyezmények, ezek az emberi jogi egyezmények és a büntetésnek eltörlése. Első lépcsővel a büntető törvénykönyvből a rendszerváltozás után kikerült az, hogy halálbüntetéssel sújtható politikai bűncselekmény. Azonban benne maradt az egyéb súlyos bűncselekmények nyilvánosságra kérve minősítését. Most miből indult ki az alkotmánybíróság, amikor az indít halálbüntetés alkotmányellenes és megsemmisítette a büntető törvénykönyv. Ebből az alkotmány 12. fejezetet 54. szakasz alapján. Már ugye ismert ez a szakasz, hogy ságban minden embernek a élet való joga és az emberi méltósághoz való joga megilleti. Ezt a jogot önkényesen elvonni nem lehet. Első ránézésre úgy tűnik, hogy az alapvető jogokat a alkotmánybíróság osztályozta, hogy vannak úgynevezett korlátozhatatlan alapvető jogok és korlátozható. Korlátozható jogok azonban csak törvénnyel, szükséges mértékben és arányosan. De a jognak a lényegét, az alapvető tartalmát még törvény sem veheti el, vagy változtat. Korlátozhatatlan jog pedig az, amiben nincs lehetőség redukálni. Élethez való jogot, alkotmánybíróság-e ugye korlátozhatatlan jogok, élet fogalmilag korlátozhatatlan. És azt is kimondta, hogy ezzel az össze. Tehát erre alapozta az alkotmánybíróság röviden lakonikus a tömörül. Milyen súlya volt ennek a döntésnek, nem csak a társadalom váltott ki vitát, de a súlyát jelezte, hogy a testület tagjai egyhangúan egyetértettek abban, hogy a halálbüntetésnek sor párhuzamos indokolással egészítették ki. Egy külön vélemény volt, az sem azzal vitatkozott, hogy a álláspontja szerint ebben a kérdésben nem az alkotmányt hozni. Na most az indokolások nagyon szépen, talán is Sólyom Lászlónak az indokolásában párhuzamos indokolás. Azt mondja, hogy az élethez való jog nem csak fogalmilag korlátozhatatlan, jog felett álló kizárólag. Ugyanígy az emberi méltóságot is a jog előtt és felett létező értéknek minősít. Élet és a méltóság oszthatatlan és redukálhatatlan, amely nincs az életre méltóbb vagy kevésbé méltó. Ez egy olyan alapvető megfelelő az emberi méltóság tartalomnak, amely jól példázza azt a pluha fogalmilag korlátozhatatlanság többi döntésekre is csal volt. Most a következő ilyen kérdéskör termés 91-ben született. Az abortusz kérdése mindenütt úgy vetődött fel, hogy hát tiltsák-e az abortuszt magát, illetőleg az abortuszt hát valamilyen korlátok között. Most az egészségügyi törvényben nyert szabályozást ez a kérdés, és ott felsorolásra került tovább, tehát felsorolja taxatív a törvényi, de bekerült a módosításba olyan így. Most az indítványok számosan voltak, több szempontból támadták az egészségügyét, nem akarom részletezni. Azt emelném ki, ami a lényegi elméleti vita, hogy nincs a jogszabályban definiálva magzat egyenlő ember a magzat. A kérdés az volt, hogy az alkotmánybíróság az alkotmányból le tudja-e vezetni azt, hogy a magzat, akkor ott van a való jog, aminél egész alkotmányossági megközelítést ebből a jogból kell levezetni. Ha pedig nem ember, akkor előtérbe kerül az anya, az emberi méltóságból levezetett önt. Most a döntés végül is úgy szólt, hogy az alkotmányból nem vezethető le magzat ember vagy jogalany, hanem ez a jogalkotó feladata, hogy foglaljon állást, hogy mely stádiumtól, tehát orvosi, biológiai, etikai kérdőjébe esik. illetve az, hogy az anya önrendelkezési joga felől is, és így a megengedés ebbe a tehát, hogy az anyának ez a joga azonban korlátoz, akkor már azt vizsgálta az Alkotmánybíróság, hogy ezek a korlátok alkotmányosan szükségszerűek-e, és többek között kivette és alkotmányt, és előírta, hogy nagyobb garancia szabályok kellenek ahhoz. Több külön vélemény volt. Az egyik külön vélemény azt, hogy az alkotmányból le lehetett volna vezetni, ehhez képest az életvédelmi. Másrészt nem értett egyet azzal, ami az indoklásból jött, hogy az önrendelkezés azért domináns, mert végül is a magzat, amíg nem jön a világra, ezzel nem értett egyet, az álláspontja szerint a magzat kezdettől fog. És azt is kifogásolta, hogy nincs megalapozottsága annak, az elmélet és az anya között egy jogi szabály létrehozni, ami eldöntésre vár. Hát ez megint egy olyan határozat, amiben a korábbi döntés visszhangjaként megjelenik az jog. Ugyanakkor viszont a többségi határozat mellett ez a külön vélemény jó. Eutanázia határozat 2005-ben született. Jóval korábban érkezett az alkotmány, több nekifutással, több tárgyalással, megint az egészségügyi törvényt, tehát több irányból. Az egyik irány azt támadta, hogy aránytalanul korlátoz, és maga dönti el azt, hogy hát beavatkozás. A másik irány pedig hát azt kifújja a megengedhetőségének a szabály. Az teljesen egyértelmű és világos volt, aktív eutanáziát, tehát hát a halál elősegítése érdekében, a másik probléma az volt, hogy a beteg visszautasítási joga, tehát azt a jogot, amit az egész hangsúlyozott, vagy megengedett, hogy a betegnek joga van visszautasítani azokat a beavatkozásokat, kvázi az élete meghosszabbítását szolgálja. Tehát nem ennek a kérdéskörnek a személyes önrendelkezési jog. És ezt alkotmányosnak ítélte arra, mondván azt, hogy a személy önmaga létéről, életéről egyébként. Sőt, az indoklás egy része arra utalt, hogy még az öngyilkosság joga is megalapozható ezen a szabályon. Na most persze egy terjedelmes határozat, csak nem lettem ki csak az összefüggő különvélemények és párhuzamos. Maga a párhuzamos indokolásban az egyik az, hogy bár egyetértettem azzal, hogy a stílus, de bekerült egy fél mondat, mégpedig az, hogy az orvostudomány jelenlegi állása szerint aggályosnak ítéltem, és tudtam ezzel a fordulattal egyetérteni. A másik pedig az, hogy az önrendelkezési jognak az olyan módon való kiszélesítése elefér az öngyilkossághoz való jog, nem jog nincs. És ezt próbáltam a párásban, és még egyet, hogy már az indítványok lehetővé tették volna, szívesebben vettem volna, és azt hiszem megalapozottabb lett, ha az Alkotmánybíróság határozottan elhatárolja az aktív eutanáziát, a passzív eutanáziától és a betegség a gyógyításától. Ez a többségi álláspont az volt, hogy nem fér bele az indítványról, felfedeztem, hogy hol lehetne. Végül utoljára a művi meddővédségügyi törvény. Az indítványozók azt kifogásolták, hogy az egészségügyi törvény a családtervezési okból megengedett művi beavatkozást aránytalanul és szükségtelenül, illetőleg diszkriminatív. Korábban az egészségügyi törvény úgy szólt, hogy csak orvosi indokoltságségességből meghatározott. Többi módosítás úgy szólt, hogy megengedhető családtervezési jogból, de csak 35. életév után és 3 vér szerinti gyermek. Mert ezt a korlátozást ítélték alkotmány ellenesnek. A többségi döntés az indítványnak. Azzal azonban, hogy nem a korlátozást magát tartotta, hanem ezt a két kitételt, és kötelezte a jogalkotót, hogy meghatározott határideig hozza, tehát úgynevezett hosszú látra semmisítette meg. Én a párhuzamos indokolásomban még ez a hosszú postulátra szóló meg. Most a különvéleményemben arra utaltam, hogy ha már egyáltalán a családtervezési ok, mint olyan elfogadottá vált, és nem támadták meg, akkor a korlátozást meg kell hagyni. 35. életév, ha vagyonjogi, pénzügyi jogi döntéseknél a jogalkotó által már elfogadott idő, mondván, hogy ez egy érett, megfontolt döntésre, hát lehetőséget adó életkor, akkor egy beavatkozáshoz, egy visszafordíthatatlan beavatkozás, alacsonyabb, vagy más döntés. Ez a korlátozás nem aránytalan állásra. Másik pedig az és három vér szerinti gyerek. Utánpótlás. Akkor biztosított, ha a szülőpáron kívül legalább. Hát a szülőpár létszáma plusz egy. Ez a három gyerek. Nem láttam be, hogy ez. A harmadik évben pedig ez volt, hogy a hosszúlátra szóló meg sem is nem garancia arra, hogy meghozza a törvényhozás addigra megfelelő időt, és ez pedig azt jelenti, hogy kinyitottuk a korhatára 8 évre, a esetében is, és ez igen beszél. A kifogásom, ez sajnos az újabb törvény. Ez az első olyan csoport, amit összepróbáltam állítani azokból a döntésekből. Ebből jól látható, hogy maga a szabályozás súlyos kérdésekről szól. A társadalmi mozgások ezekben a szabályozásokban hogyan gerjesztenek alkotmányossági problémát, hogy a még oly megalapozott többségi határozat mellett megvan a lehetősége arra, megalapozott, de eltérő véleményeknek is hangot adja. A kérdés az, hogy és ez érdekes módon éppen, amikor ezek a sávban, és ott az egyik fejezet foglalkozva, hogy az egykorú hát zsidó rabbi, tudós rabbi tulajdonképpen a Tóra antitézisének fogta fel Jézus tanítását és a hegyi beszédben. Aggáját fejezte ki, hogy a jól szabályozott jogrend feloldását és zűrzavart idézhet elő, és ezért vitatkozik Jézus tanítával. És akkor Szent Atya tovább megy a gondolattal, és rámutat arra, hogy tulajdonképpen az ókori jog, tehát az ókori zsidó jog is különbséget tett a kazuisztikus, tehát a tételes jog és az isteni jog között, tehát azon jogi terület, ami tulajdonképpen már nem köszön. És hogy ennek a kettőnek az összhangja, vagy a tulajdonképpen jogi gondolkodás. Elsőre jellemző az, hogy tételesen szabályozza az akkori tényleges, gyakorlati életben megkövetkező szankcionál, viszont ezen jogterület elvárásokat, elveket és magatartási követelményeket mégis hat. Tulajdonképpen itt lehet megérteni azt, hogy Jézus változtatni, hanem beteljesíteni akarom a törvényt. Most ebben a gondolatkörben végig gondoltam a saját az alkotmánynak megvan a maga tételes joganyaga, amiből nagyon sok következtetés lehet. Az alkotmánynak értékrendje van, alapelvei vannak, és van egyfajta moralitása. Ha a bíró ezt megragadja, és ennek a síkján is gondolkodva, ezt a gondolati síkot, ami tulajdonképpen a sokat támadott, de ha van még türelmük, a néhány gondolatot példaként előhozni a jogállam szerkezetében kérelmek változásoknak az alkotmányok, éppen a moralitás. 2003-tól lehetett a döntésekben nyomon követni azt a változást, amikor egyre több olyan indítvány érkezett, ami vagy a jogalkotással összefüggésben, egyéb jogszabályokon belül sérelmét és kérte az alkotmánybíróság ezekben az ügyekben hozza meg. Most a jogállam sérelme ugye akkor keletkezhet, hogyha vagy eljárási szabályok mentén történik sérelem, vagy pedig olyan garanciák hiányoznak, hogy a jogállam, a joguralma, a dolgok, alkotmányos intézményrendszer, de ez ez megvan. Megvan az alkotmány, megvan az intézményrendszer, megvan a demokratikus szervezet felépítése. De ettől még nem jogállam. Csak azzá, hogyha ez így is működik. Most néhány felfedezhető változás. Az egyik ilyen jelenség volt, hogy a változás után, tehát 2003, sorozatosan váltottak le olyan vezetőket, akiknek a megbízott vagy pályázat útján meghatározott idő, vagy éppen olyan pozícióban voltak, amely pozíció az alkotmány alapján követeli meg. És a legeklatánsabb példája ennek az volt, amikor a pénzügyi szervezetek állami felügyelete következett be. A pénzügyi szervek állami felügyelete az egy olyan intézmény, amely ugyan a közigazgatási intézményrendszeren belül a pénzügyi kormányzat felügyelete alatt működik, de független, mégpedig független személyi, gazdasági és szervezeti módon. Ez az Európai Unióban megjelen egy olyan szerv, amely a teljes pénzügyi piacot felügyeli. Engedélyez, felügyel, szóval olyan intézmény, ami ennek a piac működésnek a tisztaságát van hivatva. Hát 6 évre választott egyszemélyes felelős vezetővel és alelnökökkel állították fel ezt a struktúrát, költségvetésileg is egyébként is biztosítva. A törvény kimondta, hogy a kormányzat, a pénzügyminiszter, de senki közvetlen utasítás. Mondta azt is, hogy minden a pénzügyi szférát érintő jogi szabályozás esetén az egyszemélyes felelős vezető kormányülésein rendszeresen részt. Történik egy olyan, amely az egyszemélyek az eltávolítását nyíltan bejelenti. Csak hogy ezt a 6 évre, tehát ciklusokon túlnyúló vezetőnek a pozícióját csak a rávonatkozó törvény felsorolt szakaszítani. Legyen, mert egyikbe se fért bele. Képest a törvényt módosították, hogy az egyszemélyes felelős vezetést megszüntették, helyette egy testület tette, és az egyéb gazdasági irányítási döntéseket egy főigaz. Az igaz, hogy formálisan 6 év. Azonnali hatállyal léptették hatát úgy, hogy még nem állt fel a tanács. Egyértelmű volt az azonnali eltávolítással vezet. A köztársasági elnök írt az alkotmányos, kérte alkotmány ellenesség nyilvánítást formai jogból és tartalmi jogból. Formai jogot azért látta alkotmányellenesnek, mert sérti a jogbiztonság elvét az, hogy egy ilyen horderejű átalakítás, előkészítés és a folyamat biztosítása nélkül azonnali hatálya. Tehát nem biztosította az átmeneti szabályokat. Tartalmi kifogás pedig az volt, hogy a törvénnyel, tehát egy személyre szabott törvénnyel munkajogi, ez az intézkedés egyben a jogorvoslathoz való jogát is. Az alkotmánybíróság a formai kifogást alkotmányellenesnek ítélte, a hatályba lépte. Miután a formai alkotmánysértés ebben a vonatkozásban megállítás nem ment bele, hiszen ezzel úgy is leblokkolta. Több vitát váltotta ki magát. Azt mutatja, hogy három párhuzamos indokolás. Ön vélemény szemről is megfogalmazás. Meg abban nyert, hogy azt nem lehet, hogy ezért mert alapjogot sért. Más párhuzamos indokolás viszont kifejtett, hogy az alkotmányos garanciát a demokratikus jogállamból a demokrácia fogalmi rendjét sérti az, ha az eljárás ezáltal nem biztosíthat biztonság, ami a jogszabály. Tehát ez már az első olyan jelenség volt, a lazulása a jogállami rendnek. Másik ilyen volt a korábbi kórháztörvény. Első privatizációs lépések itt is a köztársasági elnök szabta. A formai hibánkból kifolyólag a határozat meghozott volt, mondjuk a másnap kitűzték a változatlan tartalommal. A köztársasági elnök kifogása erre. Alkotmányos jogállam alapvető szabályait sérte. Amikor alkotmányi előírás ellenére, amely úgy szól, hogy a köztársasági elnök által visszaadott jogot újra meg kell tárgyalni, arra meg kell hívni a köztársasági elnököt, lehetővé kell tenni, hogy hozzá képviselőnek ismernie kell dönteni. Ennél a határozatnál mondta ki az a jogállamot sértő és illegitim határozat született azáltal, hogy ezt a írott szabályt semmibe véve hozta meg a törvényhoz. Közjogi érvénytelenség címén megsemmisítve. Amiről még szeretnék, tulajdonképpen a jogállami sérelem, az ilyen előzetes lazulások, nyilvánvaló törvénysértéssel megvalósított alkotmányos sérelem, hogy vezetett el Megyesi miniszterelnök lemond, lemondásával egyidejűleg átállt, és ő teljesen visszavonul. Ez a lemondott sportminiszter, hogy egy olyan törvény volt hatályban, amely szem esetén a 30 napos felmondási időt kell kivárni, hogy ez alatt is történjenek dolgok, ez a erre a törvényhelyre alapult, pedig ezt a törvényt, ezt a munkatörvényt választott tisztviselők esetében is előírt. Ezt formálisan, tehát azt kellett vizsgálni, hogy ez a törvény alkotmánybíróság megállapította, hogy ez a tisztviselők esetében kormány és a parlament tisztviselők választott tisztviselőkre az alkotmány szabályát kell közvetlenül alkalmazni. Tehát törvény nem írhatja felül, és különben nem tehet olyan feltételt be, ami egyébként nincs az alkotmányban. Az alkotmány úgy szól, hogyha a miniszterelnök lemond, akkor a miniszterelnök és a kormány mindaddig ügyvezető kormány és miniszterelnök helyén marad, amíg az új miniszter. Ehhez képest az a szabály, ami leszűkíti ezt aznak a következményét, azáltal, hogy beiktatták, és mondja ezt az indok, azáltal, hogy ezt beiktatták és elfogadták, ezáltal az ügyvezető kormány és a rendesen működő kormány közötti alkotmányos különbségtételt törölték el. De facto az alkotmányos sérelem ebben a vonatkozásban. Másik, az alkotmány kimondja azt, hogy halál, távol, vagy eseti akadályoztatás esetén, de semmiképpen nem a lemondással összefügg. Általános meghatalmazás, amivel félreállítják a kötelezően ügyre vezető miniszter. Ezeket levezeti az indokolás, de úgy semmisítette meg ezt a 30 napos a kihirdetés napjától a jövő. Holott az indítvány a visszamenőleges érthető módon, mert ha valami de facto alkotmány ellenes, akkor nyilván. De mert az általános felhatalmazás alapján a elbírálás közötti időben olyan történések voltak, kinevezések, stb., hogy hát a visszamenőleges hatály valami bonyodalmakat okozott volna. A gyökere annak a vitának legális és legitim. Legális, mert utána választás volt, ami megerősítette. Nem legitim, mert a de facto alkotmánysértés, ami aztán szeptemberben tűnt. Alkotmánybírósági döntések tükrében, ez kronológiai sorrendben, én csak néhányat említem. Jól látható, hogy bár a jogállam létezik, az alkotmány létezik, ha ezt a döntéseket hozó, a többszöri figyelmeztetéssel, vizsgálatban és logikus okfejtésben köztudomására hozza kötelező eszköz a végrehajtás kényszerítésére, akkor csak a társadalom egészséges jogérzete, erkölcsi realitása az, amely elnök szeptember rögtön felemelte a szavát, és felhívta a figyelmet a morális, hogy akkor támadás érte őt, az azért megsíti, hogy az alkotmány védelme érdekében akkor és olyan módon szól az belátása szerint helyes. Hát a bíráskodásra visszatérve, arra, hogy egyáltalán a testület és előadóbíró vagy a bíró, aki a szabát adja hozzá, mennyi mindent tehet, azt hiszem ebből a néhány példából. Jól látható, nagy felelősséget, és álláspontom szerint mindenkornek a hangot és az, ami hát véges útra terelheti. Akkor természetesen bármi kérdés.
Kérdéseket fölírni, mindenki írásba is kérdést írjon föl, kérem, hogy amire válaszolni lehet, és úgy megfogalmazni, hogy érthető legyen számunkra. És ez én először is már ezt a részt megköszönöm, még folytatódik, mert nem csak a kérdésre, tehát maradunk még, csak hát egyfelől örülök neki, hogy egy sokkal világosabb látást kaptunk erről az oldalról, másfelől nem megnyugodtam sajnos. Tehát belelátni, hogy mennyire, bocsánat, de kiszolgáltatottak vagyunk, ez azért szörny. Tehát, hát ezt nem tudom, és azt hiszem, ez nem alkotmánybírói kérdés, és nem is jogi kérdés, hogy mit lehet itt tenni, mert ez nem a mi világunk. És ezt csak nektek mondom már, mint a keresztényeknek, hogy a mi reménységünk az nem a demokrácia ezek után. Hanem Jézus Krisztus. Tehát, és ez nem menekülés a megoldhatatlanból, hanem Jézus Krisztusnak van egy megoldása, nem jogi megoldás. De, és ez nem jelenti azt, hogy a jog terén ne tegyünk meg mindent a változtatásért, mert önmagunkért, gyermekeinkért és a társadalomért felelősek vagyunk. De én nagyon örülök, hogy egy ilyen világos látással kinyíltak olyan kapuk is, amik egyébként csak a média által elhomályosított és összezavart. A kérdés látom már van, úgyhogy át is adom.
Természetesen elkezdem a választ, ez nem azt jelenti, hogy valaki kérdezni akar, ne állnék rendben. Itt olyan kérdést hoztam előre, ami talán bővebb kifejtést igényel. Az egyik felolvasom. Összeegyeztethető ez a lépés. Ahhoz, hogy értsük, hogy mi történt, vissza kell pergetni az eseményt. Az állami kitüntetést minden alkotmánybíró 6-ig, augusztus 20-án Szent István király ünnepén kapta meg. Az én kitüntetésem alkalmaként a miniszterelnök október 25. évfordulóját jelölte a kitüntetésre, átadásra a köztársasági elnöktől. Személyre szóló meghívót kaptam azzal, hogy át akarja adni ezt az állat. Hangosan mondom, hogy mindenki egy fülőt. Ezzel együtt a legmagasabb kitüntetések egyike, úgyhogy zavarban van, mikor egy ilyen. Csak hogy 23-át megelőzően van szeptember 17-e, őszöbi beszéd, az arra adott interjúk és a 18. székházostom, az emberek az utcán. Ez alkalommal az 56-os hátozatok kapják meg a kitüntetést. Egyedül én voltam, illetőleg Áki Dezső a művészeti oldalon, és egyedül én voltam, aki alkotmánybírói kezden 6 évért. Mert most érezhető a szituáció. Itt a készfogás nem egyszerű etikai, iratlan illemszabály, hanem egy egyetértés. Ekkora mértékű, tényleges törvény és alkotmánysértés, moralitást hiányoló döntést ítéltem meg, én, mint alkotmánybíró, a hazugsággal nem parolázhatom. jogszabályt sértettem, mert bár sehol nincs leírva, de a jelenlévő képek előtt fejhagyták. A hatása következő volt. Napokig tartó telefonok, levelek, utcai, a temetőben is oda jött. Összesen 3 negatív reakció jutott el hozzám, nyilván volt sokkal több. Az egyiket egy volt ügyvéd kollégám írta, akivel hosszú ideig praxisban együtt. Valami olyan altári, olyan jogászhoz nem tudományt, politikai megbélyegzéssel is, hogy eltettem az utókornak bennem. Másik levelet egy volt kollégámtól kaptam, aki út leveléből elmarasztalt ugyan, de éreztem, hogy nem érti. Ő csak ennek az illemszabály, meg a módok elmondta. Úgyhogy neki válaszoltam, mert becsültem őt, és úgy éreztem, hogy meg kell mondanom. A harmadik, egy névtelen, érszekvényemben, egy hát egészen ordinári jelzővel ületek. De nem ez volt a lényeg, hanem ezt követően azt írta, hogy ezt tanultad a szakmakörbe, és neked a szeretet, meg már előtte is átgondoltam. Ebből aludtam és gondolkoztam. Tulajdonképpen abban kellett állást foglalnom, most, hogy felkészültem itt az egész megint. A hegyi beszéd az alkoztatott, ezért léthető módon kapaszkodtam. És ugye ott azt mondja, a sziklára épült, hallja a beszédemet és követi azt, de kősziklára, mi is van a hegyi beszéd, hallom és értem, amit ő mond és kerem. Az ellen. Úgy kezdődik a mondat, hogy aki. Tehát nekem szól. Nekem kell eldöntenem, hogy én követem-e, és hogy az én házam. Akkor jöttem rá, hogy tulajdonképpen ebből az egész esemény sorból, ez az összödi komplexum, úgy, ahogy van, csak egy morsa érint engem is sért, amennyiben áll. Én megbocsátottam. Én nem gyűlölöm, hanem szánom. Bár nem tudom érzelemmel szeretni, de imádkozom érte. Talán ez megfelel ennek a... De a sérelem, a törvénysértés és az etikai sérelem az egész társadalmat érte. Az összpontosított etikátlanság, erkölcstelenség, ez csak a társadalomtól nyerhet. Bocsánat. Kell a megbocsátás valahol. Ott kell jogilag, erkölcsileg és politikailag helytállni. És azt gondolom, hogy ez a része arra a síkra tartozik, és természetesen a társadalomnak az a része, talán ha nem is tudom, hogy áll-e a házam és kibír-e minden, de körülbelül ez a válaszom erre a kérdés. A másik kérdés úgy szól, hogy ön az egyik szerzője annak a jelentésnek, amelyet a gönszörjelen megülése után 3 alkotmánybíró készítette erre, helyesnek tartja-e, hogy ezzel történtek kivizsgálását. Vizsgálásra egy kormányzati megbízás alatt, 162 oldalon keresztül ténylegesen a maguk hát, feladatának eleget téve, de a maguk korlátozott feladatának eleget téve, hozták meg a jelentésüket. Kétharmad részt a történelem összefoglalása 44-től, az esetület, ami messze visz. Ami viszont a tényekre vonatkozik, alapos munkával, kronológiával, alapos munkával napról napra levont következtetések, tulajdonképpen végkicsengése, hogy mindenki, különösen az ellenzék, felel az eseményekért, tehát ha mindenki, másik, amit megállapít, hogy a rendőrség viselkedése jogszerű és arányos volt. És ezt a jelentést, miután a bizottság várta, az ide meghívott Frattini úrnak került átadásra, aki pedig az Európai Unió Emberjogi Bizottságának a... De ez az utolsó pillanatban derült ki, hogy itt van, és ezt a jelentést átadják. Mire mi már hetek óta teljesen, szinte nem is tudom, hogy miért, szinte egyszerre vetettük föl, hogy lehet. Hetek óta dolgoztunk ezen a nagy anyagon, és tulajdonképpen nagyjából kész is volt a válaszunk, amikor ez a Frattini-féle szituáció adódott, ezért kénytelenek voltunk jelezni, nyitlevélben készül ennek a jelentésnek a kritikája, megállapításunk egyértelműen a kormány és a felelősségét le tudja vezetni, és hogy a rendőrség viselkedése se nem volt jogszerű. Ezt jutottuk el keservesen Fratini úrra. Majd a kész anyag volt angolra is lefordítva. Kérdés az, hogy ez helyese, hogy kit kellett jelentést adni. És Európai Unió tagjaként ezek a kérdések nem belpolitikai kérdések csupán. Különösen akkor nem, ha jelen van az a képviselő, aki viszi magával ezt a jelentést. Tehát úgy éreztük, hogy az alkotmányos jogrend megköveteli, hogy a tényeknek egy másik szemlélete is hangot kapjon, amikor az úgy csak úgy helyesnek, hanem úgy éreztük, hogy feltétlenül ez a válaszom. Következő kérdés. Több kérdés van építési kölcsönök ügyében, meg lakáshitelek ügyében. Erre szívesen válaszolok külön, de azt hiszem ez nem. Tehát egy ilyen kérdés azonban, ez pedig az, hogy az orosz, hát kedvezményes kamatozású hitelek megváltoztatása. Ott az alkotmánybíróság komoly alkotmánysérelmet. Állam által támogatott kamat megszüntetése, illetőleg az arra megadott határidő felelő megalapozott, és ezt az alkotmánybíróság döntései között megállapodott. Joga van változtatni, hogyha, de olyan átfutási idővel és olyan módon kell megoldania, hogy ahogy ezt nem tett, akkor eleget ennek. Még egy kérdés. A március 9-i népszavazás kérdéseit az alkotmánybíróság azért engedélyezte, mert nem költségvetési tételek. Hallani arról, hogy a népszavazás után a kormánynak át kell vállalni, az állampolgár költségvetését érinti az összeg. Valóban úgy zajlott, hogy az alkotmánybíróságnak van egy korábbi döntése a népszavazásokkal kapcsolatban, mert az alkotmány kimondja, hogy melyek azok a tiltott tételek, amire alkotmányról, az adóról, az adó jellegű ügyekről, a költségvetés tételeiről is így tovább. Tehát kimondta az alkotmánybíróság, hogyha a népszavazási kérdés közvetlenül a költségvetési törvénnyel kapcsolatos vagy oda tartozik, akkor népszavazás tiltott tárgyai közé tartozik. Csak hogy amikor itt a népszavazás elindult, az hazévi költségvetésben nem volt be. Ezt, amikor elindult a népszavazás, egy módosítással tették bele. Az alkotmánybíróság rámutatott arra, hogy azért engedi meg, mert az aktuális jogszabály. Ezért igen felszínes és sommás az a megállapítás. Mert hiszen az alkotmánybíróság azt mondta, hogy ezek szapótolni. Nem ez az összefüggés. Tehát a 2009-es költségvetésben bele leheti teljes nyugalommal, hogy azt a hiányzó összegnek, amit neki pótolni kell. Messze visz, hogy miért kell, de mondom, ez így igaz. Nem helyes ez a felszínes. Itt egy új polgári perről van szó, erről. Egyrészt véleményt nyilvánítani, már sem megtén a bíróságot, igen tisztított helyzetek, de kollégáról meg különösítik. És a konkrét peres ügyben meg itt megint egy 80-es hitelről van szó, ami sokszor mi érezzük magunkat rács mögött. Hatalmi kirengesztő arrogancia, mi lesz a következmény, életveszélyes a hazugság terjedése. Egy törvény nem tudom. Na, itt a több kérdés szerepel. A politikai nyomás én nem tudom el. A politikának nincs beleszólás azokban bíróság döntéseibe, és nagy részt, bár a politika felől indulnak az indítványok és összefüggés, de maguk a kérdések, mint látták, elsődlegesen jogi. A gyűlölettörvény. Tudni kell, az alkotmánybíróság ehhez hasonló tényállást már egyszer alkotmányellenesnek minősít. Megtámadás folytán felkerül. Igen, a kétes egészségügyi törvényeket hogyan? Hát először is az egészségügyi törvényt ugye alá zárójelben sok vitára ad alkalmat, hogy a köztársaság elnöknek milyen jogosítványa. Leszabott jogosítványa van, ha példát akarok mondani, az angol királynő részt vesz, felszólal, alkotmányos védelmével él, két többek között ez két jogosítvány viszont szövegében szerepel az alkotmány. Mikor a törvényhozás meghozza a törvényt, vagyis megszavazza, akkor van egy ötnapos határidő, elnök azt írja alá és hirdesse ki. Két esetben tagadhatja meg, az alá alkotmány ellenességet észlel, akkor alkotmánybíróság mielőtt határa lép. Meg az a módja, hogy megírja, hogy miben alkotmány vagy alkotmány ellenes, az erre hozott döntés nem is megsemmisítés lesz, ha alkotmány ellenes. Megállapítja az alkotmány ellenes. Másik, hogyha a törvényben, akár szövegösszefüggésben, akár jogalkotás rendjében, akár jogsérelmet tekintetében észlel zavart, vagy elfogadhatatlannak tartja, akkor visszaadja újra tárgyalásra. Ez a politika, ezt hívják politikai vétónak, ezzel ért már nem élhet alkotmány. Látható, mert akkor nem lenne törvény. Az egészségügyi törvényért visszaadásra került, bizonyos kérdésekben változtat, nem bentettek eleget a köztársaság gyorsan. Hát először is a törvényt, aki ismeri, láthatja, hogy igaz az az állítás, számos helyen lényegbe vágó rendelkezésekről csak az a rendelkezés felhívás történik meg azzal az utazással, külön jogszabály rendelkezések. Amíg ezek a rendelkezések nincsenek, ha viszont ezek a rendelkezések megjelennek, maga a törvény is részleteiben alkotmányos kontroll alá ve. Bárki, bármelyik szakaszát, vagy akár az egészet, absztrakt normakontroll végre megtámadhatja az alkotmánybíróság. Nyilvánvaló ezek a rendelkezés, hogy olyan egyszerű lesz a végrehajtás, nem beszélve a biztosítóknak a jogállásáról. Például ilyenek vannak benne, hogy azt, hogy milyen szolgáltatás nyújt, milyen feltételek mellett, a törvényről szól róla. Annak egy módosítása lesz, vagy módosítására, felállítására vonatkozó rész. A pénztár csak pénztár, tehát egy fiók intézete az OEP-nek, akkor egész más a jogállás, tevékenységet végez. Ezek mind nem tiszták. Önig az alkotmánybíróság mond, bármit bizonyos emberek azt tesznek, amit akarnak. Ha azt veszem, hogy 16 ilyen vaskos kötet foglalja magába az alkotmánybíróság döntései. Megfigyelhető, hogy ma számtalan olyan kérdésen vitatkoznak a politikák, amelyre részve már évek óta. Most ha ezt az ember innen egy lépéssel hátrébb így látja már, akkor hát kérdezem én, hogy akkor kinek szól? Ugyan az úgynevezett mulasztásos alkotmánysértés. Ugye, amikor azt állapítja meg az alkotmánybíróság, hogy abban áll az alkotmánysértés, hogy hiányzik valami a törvényből, és kötelezi, hogy hajtsa végre határidőben a szankciója. Egy szankciója van. Jogállam is el. A társadalomnak az immunrendszere, az, ahogy a jogkövető magatartással megvan. Nincs az alkotmánybíróságnál, amikor meg létrehozták ezt a hatáskört, fel sem merült, hogy bárki ennek megjelenik. Erről van szó, ilyen egyszerű. A jogalkotási törvény szerint, ami jelenleg is hatályos, csak a végrehajtási rendeleteket együtt lehet törvényt elfogadni. Az egészségügyi privatizációs törvénynél ezt nem tartották be. Tőlük elvárja az állam a jogkövetést, a gyűléstől mi nem vár. Kérdőjel helyett pontot tettem. A jó lépés ezek tudatában egy felelősen gondolkodó állam nagy terheket hordoz a vállam, értő, hogy mit tett az állampolgár. Az egyetemistáknak is azt tanítom, hogy mindenki legyen biztos abban, hogy mit akar csinálni. Másrészt pedig, ahova kerül, ahol ott tegye hozzá mindazt, maguktól nem történnek dolgok. vannak ugye társadalmi különféle csoportok, szerveződések, pártok, amelyek felvállalnak bizonyos ügynek a szolgálatát. Az, hogy ez széthúzásnak látszik, annak az az oka, hogy gyökeresen ellentétes irányban, akár gazdaságpolitika, akár erkölcs, gyökeresen eltérő. Ehhez képest ez, bármennyire szeretnénk, hogy egy pedig mindaddig, amíg nem teszünk meg a saját helyünkön, a saját környezetünkben, a saját feladatunkban azt, amit megcseszt, akár úgy is vehetjük, ugye, mint ahogy a tovább tudjuk adni, el tudjuk még. Ez a kérdés, akkor nekem személyesen kell tenni a morális válság megoldására, mire meg kell fogalmazni, és mondja, hogy a tanulság körében fogalmakról mi beszélünk, rá kell jönnünk, hogy nem hattunk. Más ért rajta, vagy nem is találkozott vele. Ezt hallja, de fogalma nincs róla. De annyira mélyre le kell menni a tudatosság nevelésében, és vesszük meg újabb jó. Na jó, de hát mondjuk ez az én korosztályom, talán olyan fiatal korosztály. Elmegyünk, akkor még ez hogy lehet az, hogy az Alkotmánybíróság határosként érti? Na hát ez van ez elejét rá. Az Alkotmánybíróság döntéseit, ha valaki olvassa, azért, mert elméleti síkon indul el mindig az. Mondjuk nem nyúl az alkotmányhoz is, és a jogszabályhoz is, nehezen érti. Ezért az Alkotmánybíróság döntései ma már. De ha azt a levezetést odafigyelve, logikus gondolkodással valakiget, egyértelmű a döntés. A rendelkező rész biztos. Az alkotmányos követelmény biztos. Legfeljebb az elméleti jogfeltétel. Na most mit csinálnak a határozat felhasználói? Emelnek mondatokat a szöveg. A környezeten belül ennek más értelme van, mintha kiragadó. Ha valaki úgy akarja, akkor a kiemelt szöveget idézi. A másik pedig a környezetével együtt. Már ott a konfliktus, ugyanazon határozat, ugyanazon szöveg. Valaki kíváncsi az igazságra, eredeti anyagot kell bevenni és elolvasni. Foglalkozik az Alkotmánybíróság, a kérségi szóvívők, és hivatalból nem foglalkozik semmivel. Másrészt pedig a köztársasági elnök hatáskörével meg feladatai. Az viszont biztos, hogy az alkotmány köztársasági elnök, aki úgy dönt. Megint egy olyan szituáció van, és elnézést, hogy volt a legfőbb ügyész személyével kapcsolatban. Sorozatban visszautasították. Remélve arra, hogy majd a sorozat után bebizonyítható az Alkotmánybíróság, mikor a legfőbb bíróztat az ő közjogistát. Olyan alkotmányos intézmény, amelyet ilyen bérletek. Ezekre mondom a hitel és kölcsön, meg konkrét ügyeknek cserni bírtán, ejthetnénk szó. És akkor
március 12-én lesz, Kertán. Azért mondom most, mert a Kerényi atya jön, Kerényi Lajos. Én semmilyen módon kedden nem tudok jönni. Májustól eltőre rendhagyó módon ő szerdán fog jönni. Kérlek benneteket, hogy azért gyertek is. Köszönöm szépen.